Beszélgetés életről és a Szentírásról. Annus Andrea hitoktatóval Keresztes Szilvia beszélget.
A Mária Rádió stúdiójában beszélgetünk Annus Andrea hitoktatóval. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Keresztes Szilvia vagyok. Hogyan vezethet minket egy bibliai idézet az életünkben, és melyek azok a pillanatok, amikor eszünkbe is jut, és még támaszkodhatunk is rá?
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon sok idézetem van tulajdonképpen, amit talán vezérfonalként választottam, az így szól. Örök szeretettel szeretlek téged, ezért vonzottalak kegyelemmel. És azért ragadott meg különösen ez az idézet, mert nagyon szépnek találom, hogy Istennek a felénk fordulásának a lényege van benne, hogy ő maga a szeretet, hogy ő a kezdeményező, aki meghív, megszólít minket, hogy kegyelemmel vonz minket, hogy magához édesget és elhalmoz az ő szeretetével, de hogy tulajdonképpen nekünk is válaszolni kell, el kell fogadni ezt a kegyelmet, és együtt kell működni ezzel.
Mikor érezte azt, hogy valóban Isten ön felé fordul? Volt olyan konkrét eset, amikor szüksége volt erre?
Hát nagyon szerencsés vagyok, mert tulajdonképpen egy Istent ismerő, szerető családban nőttem fel, ami nagyon meghatározta az egész életem, de mégis úgy gondolom, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy megharcoljon a maga felnőtt hitéért, és hogy több ilyen megtérés, vagy az Úrral való nagy találkozás is lehet az ember életébe. Az enyémben eddig kettő ilyen volt. Az első az akkor történt, amikor a fiam 7 éves volt, és Hodgkin limfomát diagnosztizáltak nála, és megkezdődött egy hosszú és nagyon fájdalmas időszak az életünkbe, kemoterápiás kezelésekre jártunk, és tulajdonképpen ez engem is ugyanúgy, mint minden szülőt szembesített azzal, hogy milyen az én Isten képem, mert hogy eddig ugye azt úgy gondolná az ember, hogy az Isten szeretet az kizár minden olyan dolgot, hogy velünk ilyen szörnyű dolgok és ilyen megpróbáltatások történjenek, és hát felnőtt emberként ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy biztonságot adhatunk a családnak, hogy a kezünkben tartjuk a dolgokat, hogy döntéseket hozhatunk, és tulajdonképpen ez a helyzet szembesített azzal, hogy nem tudom ezt megtenni. Hát egy óriási nagy kétségbeesés és ez a tehetetlenségérzés engem is hatalmába kerített. És hát ahogy az ember gondol addig a saját gyerekére, hogy az én gyerekem, az én fiam, mert olyan kicsi, és hogy rám van szorulva, azt is be kell látni olyankor, hogy valójában, hogy ő is az Istené, és hogy valahogyan el kell fogadni bármit, amit az Úrad, és nagyon nehéz volt ezeket a dolgokat így az embernek végig harcolni önmagában. Én is persze először alkudoztam az Úrral, próbáltam olyan dolgokat keresni, hogy mi lehet az a nagy dolog, amit felajánlhatnék, amit aztán majd nyilván nem vonok vissza 2 hét múlva. És hát persze nagyon tud fájni ez a felismerés, hogy nem lehet az Úrral feltétlenül ilyen alkut kötni. És voltak olyan mondások is nyilván, amiket hall az ember, hogy akiket az Úr szeret, azokat nagyon megpróbál, és szinte könyörögtem, hogy akkor engem ne szeressen nagyon, és hogy nehogy nagyon megpróbáljam. És akkor azt tapasztaltam meg, hogy amikor ilyen nagy szenvedéssel kerülünk szembe, akkor valahogyan nagyon közel jön az Isten. Talán egy kicsit mi is ilyenkor tesszük meg felé a lépéseket, nyilván nagyon nagy szükségünk van rá, és közelebb húzódunk hozzá, és nagyon szép találkozások tudnak ilyenkor történni. Én ezt a közelséget, vagy ezt a találkozást a fájdalmas rózsafűzérnek a végig elmélkedése közben éltem meg, vagy ez segített leginkább hozzá. És nagyon megsajnáltam akkor a szűzanyát, ahogy ezt így végig gondoltam, hogy hogyan állt ő is akkor ott a fia mellett, és nézte végig, hogy nem tud segíteni, és nem tud sok mindent átvenni abból a szenvedésből, amit ő megél. És rájöttem, hogy ő biztos, hogy társul adja magát az én imáimhoz, és hogy bátran fordulhatok hozzá, mert ha valaki, akkor ő biztos megért, és közben jár értem. És a másik ilyen nagy segítség az Gyökösi Endrének a segítők és füzetei voltak. hát ezeket olvastam szinte éjjel-nappal, hogy ne kelljen szembesülnöm azokkal a kínzó gondolatokkal és kételyekkel, amik akkor foglalkoztatják az embert. És abban találtam egy olyan részt, amikor leírja Gyökösi Endrés, hogy az ember általában arról panaszkodik, hogy hiába kérje a szent lelket Istentől, általában nem érezzük, hogy megkaptuk volna, vagy hogy megjönne. És hogy pedig, hogyha hittel kérjük, akkor Isten biztosan adja, de hogy menet közben adja, és hogy ezzel rögtön indulni és tenni, és szolgálni kell, és akkor engem ez nagyon megragadott. És úgy éreztem, hogy én kész vagyok erre, tulajdonképpen bármire készen voltam, mert nagyon nagy szükségét éreztem akkor a Szent Lélek támogatásának. De ez a szolgálat, ez már kicsiben ugyanakkor elkezdődött, de mégis inkább csak később bontakozott ki. Aztán akkor a tanítói diplomámnak is különös hasznát vette, mert ugye az Ádám akkor kezdte volna az első osztályt, és így nem tudott iskolába járni, úgyhogy a mai napig nagyon megható tud lenni, ha belegondolok, hogy a kisgyerekkori dolgok mellett én taníthattam meg a fiamat írni, olvasni, számolni, hogy akkor ez is így egy ilyen közös kapocs lett ezáltal nekünk. És utána, amikor visszamentem dolgozni, ebből a megtapasztalásból nagyon sokat tudtam átültetni a tanítói munkámban is, mert megéreztem azt, hogy milyen érték az élet, meg az egészség, és hogy minden gyermek mekkora kincs a szülő számára. Persze, hogy ezt általában tudja az ember, de amikor egy ilyen betegség adódik, úgy gondolom, hogy ez még inkább felértékelődik. És addig is nagyon szerettem a munkámat, de onnantól valahogy úgy megfogalmazódott bennem, hogy nálam minden gyereknek éreznie kell, hogy ő fontos, és hogy onnantól valahogy egy kicsit tudatosan is törekedtem arra, hogy mindenki megkapja tőlem azt az elfogadást, azt a óriási türelmet, amit én is kaptam az Úrtól ez alatt a betegség alatt. És hát néha a szülők figyelmét is ebben a rohanó világban azért rá kell irányítani, hogy nem feltétlenül a teljesítmény a legfontosabb, vagy hogy mi lesz abból a gyerekből akár az egészsége árán is, hanem hogy ő maga egy óriási kincs, az, hogy egyáltalán van, és az a megismételhetetlen rengeteg jó dolog, amit az Úr mindannyiunkba így beleültetett.
Mondta, hogy közeledkeztek kezelések, gondolom, hogy ezek azért sikeresek voltak. Mi következett azután?
Ádám nagyon szerencsésen, ha mondhatom így, túljutott ezen a betegségem, és utána a Szentendrei Ferences gimnáziumba került, és nagyon a másik ilyen megtérés élményem az tulajdonképpen ehhez kötődik, mert akkor, amikor 800 éves volt a rend, akkor az ott tanító atyák, Milán atya, meg Mennyhért atya szerveztek Assisibe egy ilyen szülők számára egy ferences zarándoklatot, és nagyon jól előkészített zarándokút volt, mert teljesen jól elosztva volt benne a ferences lelkiség, a kultúra, a művészetnek a megismerést és a szabadidő, és hát oda Assisibe tulajdonképpen úgy mentem, hogy valahogyan az egész addigi történésekre, ezekre a dolgokra, mert sajnos miután az Ádám meggyógyult, akkor volt egy még következő törés az életünkbe, akkor utána elváltam, és a fiammal együtt visszaköltöztünk a szüleimhez. Nem bírta ki a házasságunk ezt a megpróbáltatást már, és nagyon jó volt akkor úgy elmenni erre a szent helyre, és tele voltam várakozással, hogy vajon milyen lehet az az Isten arc, ami úgy Ferencet úgy megváltoztatta, és hogy szerettem volna, hogyha valahogyan egy kicsit az én életemre is rábólint az Úr, vagy valami útba igazítást ad, hogy hogyan tovább, hogy ezeket a döntéseket vajon jól csináltam, vagy elégedette velem. És ott a pár nap alatt azt éreztem meg, hogy valahogyan úgy itt vagyok itthon, vagy hogy úgy megérkeztem, és hogy úgy szeretném megélni én is a kereszténységemet, meg a hitemet, ahogyan azt Ferenc tette, és hogy valójában ez a ferences lelkiség valahogyan nekem is a sajátom, csak valahogy ez a hely kellett ahhoz, hogy ráébredjek arra, hogy ez az, ami bennem van, és ami nagyon vonzó a számomra is. És ott aztán akkora vigasztalást kaptam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, azóta nagyon sok helyen voltam zarándokolni, voltam Medjugorjeba, vagy nagyon sokat jelent például az itteni ferences zarándoklat, és amikor augusztusban elmegyünk a ferencesekkel, Mária Ketyhelyre, Mátraverebé, Szentgútra, Mert azt gondolom, hogy ezeken a szent helyeken, hogyha az ember tényleg nyitott szívvel megy, és imádságos lélekkel, akkor valahogyan ott koncentráltan megvan ez a kegyelem. És hát itt azt hiszem, talán azért, mert ez volt az első ilyen meghatározó élmény, ez tényleg akkora örömet és lendületet adott nekem, hogy tulajdonképpen onnantól kezdődött meg ez, amit akkor úgy hívásnak éreztem, hogy a lélek ajándékával utána menni és tenni kell.
Ugye mesélt már egy picit a hivatásáról is, de mit gondol, hogy ma egy hitoktatónak mi a legfontosabb feladata?
Hát nagyon szépen össze tudnám foglalni, mert utána aztán a Szapiencia főiskolára is 3 éven keresztül jártam a katechetika képzésre, mert úgy éreztem, hogy jó ez a lelkesedés, meg ez az öröm, de hogy azért az értelmemmel is szeretném egy kicsit úgy kitapogatni Jézusnak az arcát, és ott is nagyon sok mindent tanultunk erről, de én azt gondolom, hogy mégis inkább a lelkiséget kell valahogyan a gyerekek felé közvetíteni, és ezt a meghívottságot, valahogyan ezt az örömet átadni, főleg azért, mivel ugye ők még elég kicsik, és hogy számukra ez vonzó legyen.
Milyen korosztály tanítok?
Én alsóban tanítok, 1-től 4-ig, és abban az iskolában, ahol tanító vagyok, ott vagyok hitoktató is, illetve most már szentségi felkészítő első áldozásra készítek fel gyerekeket.
Uh-huh. És mióta? Pontosan? Hány éve?
7-8. Nagyon szép élményeim vannak ezzel kapcsolatban, és nagyon jó megtapasztalni azt, hogy amikor a Szentlélek úgy tényleg átveszi az irányítást, ez nagyon sok örömet is ad, meg ugyanakkor egy kicsit megkönnyebbülés is az ember számára, hogy az én dolgom tulajdonképpen annyi, hogy megteszek mindent, és hogy próbálom maximálisan, de hogy az Úr az és a Szentlélek az, aki aztán ezt esetleg kibontja, vagy kibontakoztatja, vagy tovább viszi a gyerekeknek, vagy hát akár a felnőtteknek is a szívébe, mert nyilván nem mindig ilyen élményszerű, és hát vannak nehézségek is azért a hitoktatásban.
És mi szólíthatja meg leginkább a fiatalokat? Hogyan látja? Mondjuk itt kis gyerekekről van szó, de hogyha picit más korosztályt is nézünk, kamaszokat, tehát ma a fiatalokhoz hogyan tudunk legjobban eljutni? Mi az, ami foglalkoztatja őket ma?
Én azt gondolom, hogy hát lehet, hogy csak számomra, valahogyan ugyanezzel a ferences lelkiséggel, ami engem is így szinte beszippantott, vagy hogy megragadott engem ott, tehát ennek is valahogyan a megváltottságunk örömének át kell sugárzódnia. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, és ugyanakkor nem szabad leegyszerűsíteni arra, hogy csak örvendezünk, és hogy nagyon de szép a világ, és hogy milyen jó az Úr, hogy akkor kell, hogy azért legyen ebben egy mélység is, ami számomra nyilván a keresztnek a megértéséből, vagy ennek a Jézus szenvedésének a miben létéről és ennek elfogadásából fakad, és nagyon fontos a hitelesség, azt gondolom, hogy a gyerekek, akár hogyha kicsik is, akkor is megértik, vagy megérzik, hogy valahogy a milyen lelkülettel, milyen türelemmel fordul feléjük az ember, főleg a hitoktató, és hogy az a szeretet, amiről beszél, az valóságosan megtapasztalható-e általa, vagy tőle, úgyhogy szerintem ez egy alap.
Lenne még valami, amiről szívesen mesélne?
Még van egy személyes csodánk most, amit most szeretnék megosztani a hallgatókkal. Ez is a fiamhoz kapcsolódik. Ugye akkor, amikor a kezeléseknél választani kellett, akkor mondták nekem, hogy hát kicsi volt még ugyan, de hogy elképzelhető, hogy ezek a szerek úgy hatnak, hogy nem lehet majd esetleg saját kisbabája, hogyha felnő. És hát 25 éves most a fiam, van már egy egyetemi diplomája, dolgozik, és egy éve elvette élete szerelmét, gyönyörűségesen szép esküvő volt, meghívtuk rá közösséget, velünk örvendezett mindenki, és tulajdonképpen nagyon boldogok voltunk, és csak mi a szűk család tudtuk azt, hogy 3-4 hónappal ezelőtt, ugye mielőtt házasságot kötöttek, úgy éreztük, hogy azért ezt csak jó lenne tudni, és a mennyasszonynak is úgy belevágni egy ilyen házasságba, hogy tudja, hogy mire készülhet a házasság folyamán. És akkor kiderült, hogy hát sajnos olyan drasztikusak voltak azok a kezelések, hogy hát nem valószínű, hogy lehet saját gyermekük. És hát nem perlekedtem ugyanaz úrral, mert nyilván az én számomra az volt a legfontosabb akkor, hogy meggyógyult a fiam, és azt is valami hihetetlen hálával, óriási nagy ajándékként fogtam fel. De azért valahogyan mégis nehéz volt elgyászolni ezt a nagymamaságot, hogy ennek az örömnek azért nem ilyen módon lehetünk részesei, és nyilván bennük is felmerült, hogy akkor majd örökbe fogadnak, és akkor elindítják ezeket a folyamatokat. És januárban, amikor az édesapámnak a születésnapját ünnepeltük, akkor megérkeztek a gyerekek, és hát hoztak egy olyan üvegbort, aminek az volt a címkéje, hogy Dédi papának. És hát hihetetlen öröm volt, nagyon sírtunk, és hát nagyon, nagyon hálát adtunk, mert hát Istennek tényleg ott is ezer útja van, ahol mi egyet sem találunk, és hogy akkor ez volt a vezérfonalam, amikor a beteg volt az Ádám, hónapokig ebbe kapaszkodtam, és naponta 100-szor és 1000-szer elmondtam magamnak, hogy de ez igenis így van, mert érzem, hogy így van. És hogy hát ez most valahogyan így ebben is bebizonyosodott, hogy hát felülmúlhatatlan az Úr a kegyelemben, az ajándékozásban, és hogy ott is tud csodát tenni, ahol nem is számítunk rá. Annak ellenére, hogy orvosilag kizárták ennek a lehetőségét, teljesen természetes úton várnak most kisbabát. Úgyhogy ilyen váratlanul és nem várt ajándéként, hamarosan egy hónap múlva most már mégiscsak megérkezik a kisunokám, úgyhogy most nagyon nagy kíváncsisággal és szeretettel készülök a nagymamaságra.
Hát Isten áldását kérjük a családjukra, és köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk.
Én is köszönöm szépen.
Annus Andrea hitoktatóval Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert és kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.